kedves testvéreim, és a 240. énekünknek első 4 versét énekeljük, tovább dicsérve a mi Urunkat. A 240. dicséretünk első 4 versét. Az első vers így kezdődik: ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. Jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, János mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk Isten igéjét, a második részből, a 18. verstől a fejezet végéig. János mennyei jelenésekről írt könyve második részében, a 18. verstől így olvassuk Isten kijelentett szavát. A Tiatira beli gyülekezet angyalának pedig írd meg: ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedetei többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jezábelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam neki időt, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Íme én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből, és az ő fiait megölöm halállal. És megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Nektek pedig azt mondom, és mind a többi Tiatira belieknek is, akiknél nincsen-e tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik, nem vetek rejátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnal csillagot. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, és adja, hogy az ő szent dolgaival való foglalatosságunk, lelkünk, gyülekezetünk javát és az ő dicsőségét szolgálják. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyán, köszönjük te néked, hogy elküldötted nékünk a te drága fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy általa magadhoz kapcsoljál bennünket. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy eljöttél erre a földre, hogy fölvetted a mi emberi formánkat. Köszönjük néked, hogy fölvetted azzal a mi bűneinket is, és fölvetted az ítéletünket is, és elhordoztad kárhozatunkat a kereszten. Köszönjük, hogy így megszabadítottál minket attól, és nékünk megszerezted a bűnbocsánatot, és megszerezted az örök életet, megszerezted az Istennel való összekapcsolódás lehetőségét, sőt, azt bebiztosítottad. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged, mint a mi drága urunkat, aki ott állsz köztünk és az atyán között, és összekötsz bennünket, mihelyest beléd kapaszkodunk, mihelyest rád bízzuk magunkat, azonnal atyánk lesz az Isten. Köszönjük néked, hogy dicsőíthetünk most, Úr Jézus, azért a nagy műért, amit elvégeztél, amit helyetted senki más el nem végezhetett, és el nem végezhet soha. De köszönjük néked, hogy te elvégezted, és a megváltás így tökéletesen befejezett, teljes tény. Kérünk téged arra, Urunk Jézus, hogy most te magasztald fel magadat előttünk, és szólíts meg minket az igéből, te taníts minket, ami drága üdvözítőnk, megváltunk. Kérünk, hogy engedd, hogy a te szavad elérje a szívünket, és te győzz le bennünk minden ellenállást, minden ellenszegülést, minden hitetlenséget, amivel szoktuk, vagy tudjuk fogadni a te igédet. Kérünk, hogy te légy segítségül nékünk, és áld meg most az ige hirdetését köztünk is. Így áld meg az igéd hirdetését más gyülekezetekben is. A te szavad érje utol az emberi szíveket, lelkeket. Add, hogy a ígédet máshol is hittel tudják fogadni, és hittel tudják követni a mi hitsorsos testvéreink. Kérünk, áld meg őket is, áld meg a közöttük megszólaló ígét is lelked által. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 164. énekünk első versét. A 164. énekünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyve második részéből, a 19. verstől a 21. versig. Tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézábelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Foglaljunk helyet, testvérek! Tiatira volt a legkisebb város a 7 szóba kerülő város közül. Ma is megvan ez a város, Akhiszárnak nevezik. a fehér városnak. Ezt a nevét a közeli hegyekből ide átcsillogó márvány Erektől nyerte. Annak idején egy fontos kereskedelmi út mellett feküdt, és ezt igyekeztek kihasználni a lakói. Különböző iparos céhek voltak a városban, voltak, akik gyapjúfeldolgozással, festékgyártással, ruhafestéssel foglalkoztak, de voltak fazekas, pék, bőrfeldolgozó céhek is. Ezek a céhek igyekeztek kihasználni a kereskedelmi útvonalatta lehetőségeket, és a munkájukból így megélni. Arról, hogy ebbe a városba aztán miként jutott el a Krisztus evangéliuma, és azáltal a keresztény hit, nem tudunk semmit. Van egy feltételezés azért, amiben lehet, hogy van valami kis igazság. Innen származott ugyanis az első európai keresztény asszony, Lídiának hívják, ismerjük történetét az apostolok cselekedeteiről, írt könyv 16. részéből, aki akkor éppen Filippiben tartózkodott, és ott hallotta Pál apostoltól az evangéliumot, és ő volt az, akinek az Úr megnyitotta a szívét, és hitt Jézus Krisztusban. Lehetséges, hogy ő aztán hazatérve Tiatírába onnan származott, mint bíborárus, lehet, hogy ő volt az, aki ott elkezdte az első keresztjén gyülekezetnek a megszervezését. Tehát lényeg az, akárhogy is jött létre, de volt Jézus Krisztusnak választott nép ebben a kisvárosban is. Sőt, érdekes, hogy ez a kis gyülekezet kapta a leghosszabb levelet az Úrtól, Jézus Krisztustól. Jézus az ő figyelmüket is önmagára irányítja, hogy lássák azt, hogy ki az, aki üzen nekik. Ugye így kezdi itt, ezt mondja az Isten fia, az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Jézus mit dicsér ebben a gyülekezetben? Először is megdicséri őket, mégpedig egy elég bő dicsérettel. Azt mondja nekik, ismerem a te szeretetedet. Szeretetedet. Ez a kegyességnek az alapvonása. Szerették az Urat, Jézust, és szerették egymást, azok az emberek. Az agapé szót használja itt a Szentlélek, aminek a leírását az 1 Korintus 13-ban szeretett himnuszból olvassuk. Ezek az emberek kézzelfogható módon agapé szeretettel szerették egymást, de szerették az Urat is. Ez az első, amit megdicsér bennük. A második, ismerem a te szolgálatodat. A diakónia szót használja itt, ami azt jelenti, hogy ezek az emberek nem csak az Urat szolgálták, hanem maguk között fölkarolták az elesetteket, a kiszolgáltatottakat. A kisebb vagy nagyobb jelentőségű dolgokban segítettek egymásnak. Hordozták egymást. Ismerem, mondja harmadszor az Úr, a te hitedet. A te hitedet, pisztis szó szerepel itt, ami a bizalmat fejezi ki, az Úr iránti bizalmat, ráhagyatkozást. És ami abban nyilvánult meg, hogy ezek az emberek építettek az Úrra, építettek Jézus Krisztusra, építettek a szavaira, az útmutatásaira, az ő igéire. Bíztak az Úrban, gyermeki szívvel. Ismerem, mondja az Úr, a te kitartásodat, ez már a negyedik, ami miatt megdicséri őket. Az álhatatosság, a tűrés, mindebben, amit eddig mondott a Krisztus nekik, nem valami átmenetiség uralkodott, hanem kitartás volt ezekben a dolgokban, a szeretetben, a szolgálatban, a bizalomban. Ők álhatatosak voltak ebben, nem mint egy szalmaláng, úgy lobbantak el ezek a dolgok az ő szívükben, az életükben, mert maradandók voltak. Minden gúnyolódás, megjegyzés, kísértés, csábítás, szenvedés ellenére is, ami érte őket. És az ötödik, ami miatt megdicséri őket a Krisztus, hogy a te utolsó tetteid többek az elsőknél. Vagyis ez azt jelenti, hogy ezek az emberek a jó cselekedetekben előrébb jutottak. Ahhoz képest, ahol ők korábban voltak, amikor hitre jutottak, Jézust elfogadták, ahhoz képest előrébb haladtak, gyarapodtak a jó cselekedetekbe, mint amikor mi látunk egy kisgyereket, mondjuk Két hónapos korában aztán látjuk, egy éves korában, és hát látjuk a gyarapodást, szemmel látható. Jézus ránézett erre a gyülekezetre, és többek vagytok most, mint voltatok korábban. A jó cselekedetekbe előrébb jutottatok. Amit én mondtam nektek, azoknak a cselekedeteknek a gyakorlásában növekedtetek. Vagyis ebben a gyülekezetben nem egy ilyen uramuramozás folyt, hanem valóban gyakorlati módon előrébb haladtak a jó cselekedetekben. Nem csak hallgatták az igét, így is mondhatjuk, hanem meg is tartották az igét. A hétköznap életükbe követték. Gyakorlati látszata volt az ige hallgatásuknak. Nos, ebben a gyülekezetben, tehát, hogyha ezt az öt dolgot összevesszük, egybe kapcsoljuk, ebben a gyülekezetben élet volt. Élet volt. Ez nem egy poshadozó állóvíz volt, hanem egy eleven gyülekezet, amelyik lelkileg egészséges, virágzó, növekvő gyülekezet. Ez szeretett közösség volt, hit közösség volt, szolgáló közösség volt, álhatatos közösség volt, gyarapodó közösség volt. Itt érzitek ezt a dinamikát, amiben ez a gyülekezet bírt, a tiatírai gyülekezet. Nos, ezek a dolgok, amiket Jézus megdicsér bennük, ezek fontos dolgok. Ezeket látnunk kell, hogy Jézus nem véletlenül ezeket dicséri, ezek tetszenek neki az ő életükben, és tetszik Jézusnak, ha ma is ránéz egy gyülekezetre, és ilyeneket lát. Jézus szemében ezek a dolgok, a dicséretes dolgok egy gyülekezet életében. A mi gyülekezetünkre is Jézus ránéz, hiszen ő jár a gyülekezetek között. Látja a mi gyülekezetünket is. Nem csak az egyéneket látja, hanem az egyének közösségét látja, a gyülekezetet látja, amelynek a megítéléséhez mindnyájan hozzáteszünk valamit. De Jézus látja az egész gyülekezetet, és láthatja-e köztünk, kérdezzük magunktól? Láthatja-e bennem? És általam a gyülekezetben? Láthatja ezeket a dicséretes dolgokat? Láthatja a szeretetet? Láthatja a hitet, a szolgálatot, az álhatatosságot, a gyarapodást, az előrébb jutást? Láthatja ezeket, és ha nem láthatja, akkor vajon miért nem láthatja? Én vajon, ha nem járulok ezekkel hozzá a gyülekezet életéhez, miért nem járulok hozzá? És ha nem járulok hozzá, nincs-e okom az önvizsgálatra? Sőt, a bűnbánatra? Mert ha nem ezekkel járulok hozzá a gyülekezet életéhez, akkor mással járulok hozzá. Nevezetesen a szeretetlenségemmel, a hitetlenségemmel, a szolgálatlanságommal, a nem szolgálással. Hozzájárulhatok a kitartás nélküliséggel, és hozzájárulhatok a visszafejlődésemmel. Mert olyan nincs, hogy valaki semmivel nem járul hozzá a keresztény közösség létéhez, életéhez. És semmivel, semmit nem tesz azért, hogy Jézus hogy ítéli meg azt a gyülekezetet. Valamit mindenki tesz, te is, én is. Dicséretes dolgokkal járulunk hozzá a mi gyülekezetünk életéhez, vagy nem dicséretes dolgokkal. Ha nem dicséretes dolgokkal, akkor okunk van a bűnbánatra. Mert akkor nem gyarapítjuk, hanem megrontjuk a Krisztusnak ezt a közösségét, testvérek. Ezek komoly dolgok, és egyáltalán nem olyan lényegtelen vagy mellékes ügyek, ha szabad így mondanom. A legtöbb gyülekezetben manapság megfigyelhető egy nagy visszaesés ezekben a dolgokban. Ha most ezeket a dolgokat egyébként, amiket itt Jézus megdicsér bennük, úgy megpróbáljuk felosztani, akkor láthatjuk, hogy vannak bennük belső dolgok, tehát amiket nem lehet látni. Mert nem lehet látni az Úr iránti bizalmat. Nem lehet így megfogni ezt a dolgot. Magát a szeretetet se lehet feltétlenül kézzel megfogni. Az Úr iránti szeretetünket nem lehet megfogni, hogy így mondjam, kézzel megragadni. Az álhatatosságot se lehet úgy megragadni. Ezek mondhatom így, hogy elsősorban lelki vonások, jellemvonások. És vannak külső dolgok. A jó cselekedetek, a szolgálatok, ezek külső dolgok. A jó tettek, amikben gyarapod, ezek úgy megfoghatók. És ezek a belső, meg külső dolgok, ezek szervesen össze is függnek, össze is tartoznak. Ahol van szeretet, ott kell, hogy legyen jó cselekedet. Ahol van hit, ott kell, hogy legyen gyarapodás a jó cselekedetekbe. Nos, hát sok gyülekezetben valami furcsa dolgot látunk. Külsőleg ránézünk egy gyülekezetre, és látunk bizonyos külső dolgokat. Látjuk, hogy van sok program a gyülekezetben. Lehet, hogy még viszonylag sokan is vannak, de az egész olyan klubszerű. Van zene, tánc, van még pop együttes is egyik másik együttesben, akik van keresztény popzenét játszanak, dicsőítő zenekarnak hívják őket. Lehet a templom mellett van öreg otthon, van iskola, óvoda. Folyik valamiféle jövés, menés, ténykedés, mocorgás. Úgy tűnik, hogy úgy rendben van minden, szépek a statisztikák, sok embert keresztelünk, sok embert temetünk, sok embert esketünk, olyan jól szervezett a gyülekezet, olyan jól menedzselt a gyülekezet, hogy mozgatott a gyülekezet. De testvérek, Jézus ezek miatt dicséri ezeket a Tiatira belieket? Van dicsőítő zenekarotok. Hú. Sok embert megkereszteltetek. Igaz, hogy a szüleik hitetlenek, aztán nem is látjuk őket többé, de legalább megkereszteltétek. Hát sok ember esküdött meg a templomba. Igaz, hogy hitetlenek, utána nem látjátok őket egyáltalán, és úgy kell lasszóval fogdosni őket, hogy esetleg egyszer-egyszer eljöjjenek a templomba, de hát nem baj, megesküdtek. És tényleg van bevétel. Hát nagyon szép bevétel van. És hányan urvacsoráztak? Jaj, hát az nagyon fontos adott nagyon sok gyülekezetből, hogy egy év, kimutassák, hogy egy évben hány százan vagy hány ezren urvacsoráztak. Igaz, hogy a szívük hitetlen, az életük szentségtelen, de azért urvacsoráztak, és ezt ki kell mutatni. És a statisztikák szépen mutatnak. Az épületek is rendben vannak. Csak az egészben valahogy, az már nem érdekes, hogy az ige hirdetésben mi szólal, meg mit hirdet a lelkész. Az már nem érdekes, hogy a szívekbe, az egyéni életekbe, a családi életekbe mi rejlik otthon. Ne, az már nem érdekes, hogy ki dicsőül meg a gyülekezetbe. Leginkább a lelkész szokott megdicsőülni. De az már nem érdekes. Testvérek, egy ilyen furcsa képlet ez. Én nem mondom, hogy ezek mind rossz dolgok, de Jézus nem ezeket dicséri a tiatirai gyülekezetbe, hanem a szeretetüket, az iránta való bizalmukat, a mellette való kitartásukat, a szívből jövő szolgálatukat, és az, hogy gyarapodnak a jó tettekben, a szentséges cselekedetekben ezek az emberek. Nem ezekre kell elsősorban törekedni, a összes többi statisztika meg egyéb a külsőség, az majd jöjjön ezek után. Amikor ezek nincsenek, ezek a belső dolgok, amiket Jézus, de minden egyéb van, akkor az nem egy élő gyülekezet. Él az a gyülekezet, amelyikben ezek a Jézus által megdicsért dolgok vannak. De Jézus kifogásokat is emel ezzel a gyülekezettel szemben, pontosan egy kevés panasza van a gyülekezet ellen. Hát akármilyen tökéletes is volt az a gyülekezet, mégsem volt egészen tökéletes. Nem is lehet egy olyan gyülekezet, amelyik itt a földön él, és bűnös emberekből áll, igaz, akik kegyelmet kaptak, de mégis bűnösök, nem lehet tökéletes. Hát itt sem volt tökéletes. Mi volt Tiatirában a hiba? Az, hogy volt itt valaki, akit Jezábelnek nevez Jézus. Jezábel. Szinte 100%-ra mondhatjuk, hogy itt nem egy valóban egy Jezábel nevű nőről van szó, hanem ez a fedő neve annak a valakinek, akiről Jézus itt elkezd beszélni. Ez a nő ezt a nevet kapja Jézustól, és ez a név egy ilyen rossz hangzású név. Ismeritek a királyok első könyvéből Akháb királynak ezt a feleségét, akit Jezábelnek hívtak, aki nem egy zsidó nő volt, hanem egy más nemzetnek a lánya volt, más nemzet királynak a lánya, és átjött ide, mert Akháb feleségül vette, gondolom ilyen politikai meg egyéb megfontolásokból, és lényeg az, hogy ez a nő hozta maga Baál kultuszát Izraelbe, ahol Istent kellett volna, hogy imádják, és Istent kellett, hogy tiszteljék, és a Baáltól el kellett volna határolódjanak, teljesen világosan egyértem. Nem, ez a nő jött, és elkezdte meghonosítani a Izraelben az Isten imádásának a helyén a Baálnak, az ő istenének a tiszteletét. Hát elég kemény dolgokat művelt, úgyhogy például kiirtatta az Úrnak a prófétáit, meg sok-sok mindent csinált ő, nem akarom felsorolni, de ez egy nagyon baljós név, ez a Jezábel. Itt végül emlékeztek, hogy Illés próféta szavainak a beteljesedéseképpen a kutyák ettek meg. A holttestét a kutyák ették meg, és nyalták föl a vérét Jezreel kőfala előtt. Isten súlyos ítélettel látogatta meg azt a nőt. Ott van közted Jezábel, mondja Jézus ennek a tiatírai gyülekezetnek. És ez a nő, aki magát proféta nőnek mondja, Isten küldöttének mondja, taníthat közted. Taníthat. A tananyagának a lényege, amit ez a nő Isten nevében leadott, az volt, hogy Jézus szolgái, Jézus követői paráználkodhatnak, és ehetnek a bálványáldozati húsból. Ugyanezt tanították a nikolaiták, az előző pergamoni gyülekezetnél emlékezhettek, hogy ugyanez volt a Jézus kifogása. Nem arra bátorította ez a nő a hittestvéreit abban a gyülekezetben, hogy különüljenek el a pogányság eszméitől, és erkölcseitől, és vallási elképzeléseitől, hanem arra, hogy kössenek ezekkel kompromisszumot. Amikor hívják a családtagjaik, barátaik, munkatársaik őket a bálvány istenek tiszteletére, ami ott egy elég gyakori dolog volt, ne mondjanak nemet, hanem menjenek el, vegyenek részt a bálványistenség tiszteletébe, egyenek ott együtt a többiekkel, igyanak is, és vegyenek részt az oda tartozó szexuális orgiákban is, nyugodtan. Vagyis ez a nő a híve embereknek egy vallási és erkölcsi szinkretizmust, erkölcsi megalkuvást, határok elmosását, eltörlését, az egybemosást tanította a tiatírai hívőknek. Isten nevében. Úgy is mondhatnánk egyszerűen, hogy a széles utat akartak kicsit kiszélesíteni. A keskeny utat akart egy kicsit kiszélesíteni. Tanításában, testvérek, valószínűleg még az is ott rejlett, hogy egyenesen felszólította a hívőket a gyülekezetbe, a bűnökbe való belemerülésre. Hogy tudnélik, a bűnökbe merülve kutassák ki a sátánnak a titkait. Ugye itt Jézus tesz egy ilyen megjegyzést, hogy azoknak mondom most ezt, akik nem ismerik, ahogy ők mondják a sátánnak a titkait, a sátánnak a mélységeit. Ebből következtethetünk vissza arra, hogy ez a nő azt mondta az embereknek, a hívőknek, hogy menjetek bele nyugodtan a bálványimádásba és a paráznaságba, nyugodtan. Ismerjétek meg a sátánt ezekben. Mert ha megismeritek a sátánt, akkor le tudjátok őt győzni. Akkor tudjátok legyőzni, ha ismeritek őt. És hogy ismeretitek meg a bűnökbe belemerülve? Nyugodtan menjetek a bűnökbe. Na hát ez egy érdekes elgondolás minden esetre, csak éppen nem Jézus szerint való, és nem apostoli tudomány. Sőt, ez a nő még azzal is bátoríthatta a hívőket, hogyha így a tanácsait követik, akkor a keresztény életnek egy magasabb szintjére tudnak fölemelkedni. Értitek, hogy azt tanított, hogy az vezeti a hívőket magasabb szintű keresztény életre, a bűnbe belemerülnek. Ez a nagyon furcsa elképzelés. Minél jobban menjetek a bűnbe, annál jobban megismeritek a sátánt, annál jobban le tudjátok győzni, és annál magasabb szintű keresztjének lettek. Tiatírába bekapták ezt a horgot jó páran, mert kiderül az ígéből, hogy voltak ennek az asszonynak tanítványa és követői, munkatársa is. Érdekes az is, és ezt csak zárójelben mondom, hogy ez a magasabb rendű kereszténység Tiatírába mindig megfogta a hívőket. A második század vége felé Tiatíra volt a központja a mai pünkösdista meg karizmatikus mozgalmak ősének, a montánizmusnak. Itt megjelent egy Montanus nevű koma, akinek volt két proféta nő, ők azt mondták, hogy nem kell itt a Biblia, meg egyéb, majd a Szentlélek rajtunk keresztül szól. És ilyen extatikus állapotba kerülve proféciákat közöltek, és azt mondták, hogy ez a magasabb szintű kereszténység, és mindig is egy csomó embert megnyertek maguknak. Valahogy érdekes, hogy a hívők arrafelé úgy haraptak erre, hogy magasabb szintre eljutni a kereszténységbe, hát akkor így lehet. Nem így lehet. Hát végül, visszatérve Jezábelhez, még azzal is bátoríthatta a hívőket, hogyha ők ezt a bűnökbe belemerülve megismerjük a sátánt, és így leszünk magasabb szintű keresztjének, ezt az utat járják, akkor még ráadásul missziót is végeznek. Mert hogy nem, de Jézus küldött el minket a világba, hogy hirdessük az embereknek az evangéliumot, hirdessük nekik Jézust. Hát menjünk oda, ahol ők vannak. Berüljünk bele ugyanabban, amiben ők vannak, és akkor ott a bűn mélységeiben, ahol a sátán megismerjük, ott hirdethetjük nekik, miközben nem tudom, mit csinálunk ott a szexuális orgián, majd hirdetjük nekik közbe a Krisztust. Meg miközben jól leisszuk magunkat, meg részegek vagyunk, majd közben hirdetjük nekik a Krisztust, mert ez a misszió. Látjuk, testvérek, hogy ez egy egészen furcsa, mondhatnám furcsa, sátáni tanítás, amit ez a Jézabel képviselt a keresztények között, és a tiatírai gyülekezet felelős vezetőinek a hibája az volt, amit felró nekik Jézus, hogy megengeditek, jelen időben mondja, hogy még mindig megengeditek ennek a nőnek, hogy ez a hamis próféta köztetek kifejtse a maga ténykedését. Megengeditek neki. Ahelyett, hogy azt mondanátok, hogy protestálunk. Mondjuk mi protestálunk. Ugye az azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy ezt nem, és ezt igen. Ezt már pedig, amit te mondasz, ez nem az Úr szerint való tudomány, mert az Úr ezt mondta, és légy szíves, fejezd be. Ezek a vezetők valahogy itt lebénultak. És nem szóltak egy szót se. És ennél fogva ez a nő, ez a hamis proféta nő, egyre nagyobb befolyásra tett szert a gyülekezetben, nőtt a tekintélye, nőtt a hatalma a gyülekezetben, és a gyülekezetet egyre inkább elsodorta az Úrtól, egyre inkább megrontotta, egyre inkább megfertőzte őket. Tönkretette a gyülekezetet. Egyre inkább. Hát valószínűleg elősegítette az ő sikerét a gyülekezetben. Nem csak az, hogy a vezetők nem tudtak neki nemet mondani, hanem az is, hogy ahogy említettem az istentisztelet elején, Tiatírában elég sok iparos ember volt, akik igyekeztek az áruikat eladni, és különböző céhekbe tömörültek, így az érdeküket jobban tudták érvényesíteni. És az az igazság, hogy ezek a céhek, ahogy a korabeli feljegyzések mutatják nekünk, Tiatírában is, meg másutt is, időről időre hol találkoztak? A bálványisten tiszteleteken. Ott jöttek össze a bálványok körül. Bemutatták a maguk áldozatát, a gyapjúfestők, a másik istennélségnél bemutatták, amit tudom én, melyik céh. És utána ezek az emberek ott elkezdtek enni, és elkezdtek inni, és közben beszélgetni, ugye? És aztán utána még más egyéb is következett. Lényeg az, hogy aki érvényesülni akart, annak valahogy ezekbe a céhekbe bele kellett tartozni, és nem lóghatott ki a sorból. Valakinek az a jó felfogott érdeke volt, hogy ha én valamire akarok jutni, akkor a céhbe be kell lépnem, mint iparos. Össze kell fognunk ott másokkal, és ottan valahogy... Bocsánat. Kapcsoljuk ki. Tehát valahogy ott ugye kapcsolatokra kell szertenni, és hát ottan mozogni kell valahogy, nem szakadhatok el a többiektől, tehát ott együtt kell dolgozni. Az anyagi érdekeim megkívánják, hogy részt vegyek ezekbe a dolgokba. Valószínűleg, testvérek, a gyülekezet vezető is, meg a tagja is. Azért hajlottak ennek a Jezábelnek a tanításai, mert Jezábel nem mondta nekik, hogy na, szakadjatok el a céhektől, szakadjatok el a bálványoktól, szakadjatok el az azt követő orgiáktól is, nyugodt, ne, hát nehogy szakadunk, hát akkor tönkre megy a család, hát tönkre megy az üzlet, ha mi lesz a pénzzel. Úgy ízlett nekik ez a jezábeli tanítás. Mert úgy ennek a szárnyain, hogy így mondjam, anyagilag is azért úgy meg lehetett élni. No testvérek, mindez ma is azért aktuális kérdéseket vetne fel, amik a tárgyalása szinte túl lépi egy Isten tiszteletnek a keretét. De sajnos ma is ott van a keresztény gyülekezetekbe, testvérek, Jezábel. Ma is itt van, ma is tanít. Emberek, akik teológiákon, akár szószékeken is, azzal az igénnyel lépnek fel, hogy ők az Isten üzenetét hozták. De egy olyan fajta kereszténységet tanítanak az embereknek, ami nem azonos a bibliai, sőt, még azt kell mondani, az eredeti református kereszténységgel se. Nem azonos. Valami olyasmit mondanak ezek az emberek, hogy úgy mi most modernizáljuk a kereszténységet, vagy reformáljuk a kereszténységet. És ennek örve alatt valahogy elkezdik összemosni a kereszténységet a nem kereszténységgel. A pogányságot a nem pogánysággal. Elkezdik valahogy eltüntetni a határokat. Úgy elvi szinten, dogmatikai szinten, eszmei szinten, mint erkölcsi szinten. És egyszerűen, testvérek, nagyon látszik most már az, hogy milyen romboló hatást fejtenek ki a gyülekezetekbe. A gyülekezetekbe is látszik, hogy hát valami nem stimmel, azért valami nem stimmel. Valami furcsa tanítás következtében református gyülekezetek is elszakadtak, hogy így mondjam, elszakadtak tulajdonképpen az eredeti bibliai tanításoktól, eredeti reformátori hitelveiktől. Azt se tudja csomó presbiter ebbe a magyar református egyházban, mi az, hogy református. A helvét hitvallást életében nem látta talán. Nemhogy elhiggye, ami benne van. Bibliát nem olvas, nem imádkozik, ez így jól van. Gyülekezeti tagokról már ne is beszéljünk. És az erkölcs terén mi van? Az erkölcs terén is az van, testvérek, hogy az sok gyülekezetben sajnos ugyanaz van a gyülekezeti tagok erkölcseiben, mint ami a világban van. Tükröződik a világ. Ahogy azok abortálnak, ezek is abortus. Ahogy azok, mi is ugyanúgy. Azok paráznák, mi is azok vagyunk. Házasságtörők, mi is azok vagyunk. Azok támogatják homoszexuális, mi is támogatjuk. Nem egyszerűen erkölcsi szint, azok csalnak, mi is csalunk. Azok hazudoznak, mi is hazudozunk. Ők lopnak, mi is lopunk. Persze megideologizáljuk valahogy. De nincs egy szentség a gyülekezetek nagy részébe, testvérek. Nincs. Vajon ez mitől van ez? Nem onnan, hogy közöttünk is Jezábel ténykedik? Ami nem pont egy ember vagy egy nő, hanem lehet már egy csoport. És ma miért nem szól senki hivatalosan az egyházakba vagy a gyülekezetekbe? Miért van ez a nagy hallgatás? Nem veti Jézus a szemünkre, nekünk is, hogy megengeded neki, és teszi tönkre a gyülekezeteket, a gyülekezetet adott esetben egyet is. Nem szólunk. Persze manapság még nehezebb szólni. Egyrészt ma is itt vannak ezek az anyagi szempontok, amik miatt nem szólunk. Mi se, meg a gyülekezet tagja se veszik jó néven, hogyha beszélünk ilyen dolgokba, mert anyagi kárt éri őket. Hagyjuk őket békén. De másrészt, testvérek, itt van ebbe a világba ez a relativizmus, ami mára eluralkodott. Ami azt mondja, hogy most már mindenki azt beszél, amit akar, mindenkinek igaza van, és mindenkinek mindenkit tolerálnia kell. És így legyünk békességbe. Ma már nagyon nehéz azt mondani, hogy a Bibliának ez a helyes értelmezése, és mi letesszük emellé a voksunkat. És aki más tanít, meg máshogy él, az tévtanító, és tévesen él, rosszul él, helytelenül él. S térjen vissza az Istenhez, az igéhez, úgy elvi szinten, teológiai szinten, mint erkölcsi szinten, szabja magát az igéhez. Nagyon nehéz ezt mondani, mert rögtön ránk ront egy csomó ember, és azt mondja ránk, hogy kapunk hideget, meleget. Azt mondja, fasiszták vagyunk, nácik vagyunk, szélsőségesek vagyunk, fundamentalis, mindent kapunk. Ha kiállunk amellett, hogy Isten és az ő igéje, a Biblia igaz, és ahhoz kell magunkat úgy elvi, mint gyakorlati szinten szabni. Nem olyan könnyű azt mondani, hogy na ezen az úton mi nem megyünk, bocsánat. És törésre visszük a dolgot. Nem olyan könnyű dolog ezt ma kimondani, de mégis testvérek, ez a dolgunk. Ha nem tesszük, akár anyagi érdekekre, akár ilyen egyéb elvekre tekintettel, Jézusnak a rosszallását vívjuk ki magunk is. Ő azt akarja, hogy az ő akarata szerint gondolkodjunk, higgyünk és éljünk. És ha felelősek vagyunk egy gyülekezetért, akkor nekünk ezt kell odavinnünk a gyülekezetbe, és ezzel az elvárással is kell oda mennünk, hogy a lelkész, a presbiter is ezen a vonalon járjon. Mi is ezen járunk. Ők is ezen járjanak. És ha nem ez van, akkor ott valami nagy baj van, ahol valamit tenni kell. Nézzétek még egy gondolatot Jezábellel kapcsolatban. Isten fia beavat minket abba a szeretetteljes bánásmódba, hogy mégis ezzel a Jezábellel bánik. De figyeljétek meg, hogy itt azt mondja az Úr, hogy ennek a Jezábelnek, aki ilyen átkos tevékenységet fejtett ki a tiatírai gyülekezetbe, adtam neki időt a megtérésre. Hogy Isten még ehhez a nőhöz is, vagy társaihoz kegyelemmel fordul, hogy szálljanak magukba, tartsanak bűnbánatot, és hagyják abba ezt a ténykedést, ezt a romboló tevékenységüket. Hagyják abba is. Kezdjenek újra Jézushoz visszatérve az ő útján járni. És olyan szomorúan mondja Jézus, hogy és nem tért meg. Adtam neki időt, és nem tért meg. De még úgy tűnik a további megfogalmazásból, hogy még mindig ad neki időt Jézus. Még mindig meghosszabbítja a kegyelmi időt, a türelmi időt ezzel a megátalkodott nővel és társaival szembe. Testvérek, ez fontos nekem, nektek. Az Úr lehet, hogy ezzel azzal járulunk hozzá a gyülekezet életéhez, negatívumokkal, bűnökkel. De az Úr azt mondja nekünk, hogy hagyd abba, fejezd be. Te ne légy Jezábel tovább. Tarts bűnbánatot ebbe a dologba, és kezdjél újat. Mert adtam neked időt a megtérésre, ebből vagy abból a gonoszságodból. Hagyd abba, és kezdjél egy újat kegyelemből, és kövesd azt, amit én mondok neked, mondja Jézus. Ne kelljen szomorúan megállapítani a rólam, rólatok, hogy és nem tért meg. Még mindig tart a kegyelmi idő, mert Jézus végtelenül irgalmas és kegyelmes még a Jézabelekkel szembe is. Látjuk tehát Jézusnak a dicséretét, látjuk a kifogását, amivel egy gyülekezethez fordul, de egy parancsot is ad nekik harmadszor. Mi a parancsa? Azt parancsolja nekik, hogy nem rakok rátok más terhet, és nem kívánok tőletek egyebet, csak egyet. Hogy ami nálatok van, azt tartsátok meg, amíg visszajövök. Ez a parancsa ennek a tiatírai gyülekezetnek. Ez a parancs arra vonatkozik, hogy a gyülekezet tagjai, testvérek, mindazt a jó tettet, amit megdicsért bennük Krisztus, a szeretetet, a hitet, a szolgálatot, a hűséget, ezt a növekvő tendenciát, ezeket tartsák meg, és ezeket őrizzék. Ezeket a dolgokat, mint egy védő pajzsként vegyék körül, és ezekben gyakorolják magukat kitartóan. Ahogy Jézus a kezében tartja, és hatalmával körülveszi, és őrzi a gyülekezeteket, és azoknak vezetőit, úgy kell a gyülekezeteknek őrizni ezeket a dolgokat, amiket gyakorolnak már. Tovább gyakorolni magukat ezekben a dolgokban. Aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, mondja Jézus, az a hűséges hívő. Meg kell őrizni, testvérek. Ma is egy gyülekezetnek őriznie kell mindazt, ami nála van. Őriznünk kell a Krisztus cselekedeteit. Őriznünk a Krisztus cselekedeteit. Még kell őrizni? Azért, mert el akarják tőlünk szedni. El akarják tőlünk venni, testvérek. El akarja tőlünk venni a világ, el akarja tőlünk venni a sátán. Sokszor magunk is szívesen lemondunk ezekről a krisztusi cselekedetekről. De Jézus azt mondja, ne, te őrizd az én cselekedeteimet. Őrizd a szeretetet. Őrizd a bizalmat. Őrizd a szolgálatot. Őrizd a hűséget. Őrizd ezt a növekvést. Ezt a gyarapodást. Testvérek, ez a gyülekezetnek egy nagy feladat. Nekünk is. Óriási feladat. Őrizni, amit Krisztus, hogy így mondjam, nekünk adott. Amivel megajándékozott minket, amit ránk bízott. Hogyha ebbe belegondolunk, hát erről sokat lehetne beszélni, és sokat lehetne gondolkozni is, hogy őrizni a Jézus cselekedeteit. Őrizni, ahogy ő szerette még az ellenségét is. Őrizzétek ezt. Ahogy ő a szentséget szerette, őrizzétek a szentségnek a cselekedeteit. Ahogy ő megbocsátott, úgy bocsássatok meg ti is. Ahogy ő nem tűri a tévtanítókat, úgy ne tűrjétek ti sem. Ahogy nem hunyt szemet az Isten törvényének a megszegése felett, ti se hunyjatok szemet. Ahogy ő betartotta az Isten útmutatásait, ti is erre törekedjetek. Őrizzétek a Jézus cselekedeteit, ez a feladatotok. Nincs elszomorítóbb, testvérek, mintha egy gyülekezetre ránéz az Úr, vagy ránéz egy ember, és azt látja, hogy ez a gyülekezet nem őrzi, hanem éppen elveszti a Jézus cselekedeteit. És ilyenkor történik az, amiről beszélünk mindig, hogy elvilágiasodik. Nem őrizzük már a Jézus cselekedetét, hanem olyanok leszünk, mint a világ. Ugyanúgy hazudunk, ugyanúgy lopunk, ugyanúgy paráználkodunk, ugyanolyan értékeink vannak, úgy mindent ugyanúgy látunk, ahogy ők. Nincs különbség már. És bizony, ez nem jó út. A jó út ez, hogy tartsd meg, ami nálad van. Őrizd az én cselekedeteimet. Te is egyénként is, egyéni hívőként is, és gyülekezetként is. Ebben kell egymást tulajdonképpen bátorítanunk. És testvérek, ebben a világban nekünk meg kell, hogy mutassuk az embereknek, akik körülöttünk vannak, így a Krisztusnak a cselekedeteit. Ha mi őrizzük őket, meg tudjuk mutatni. akik őrzik Londonban, Towerben a királyi koronázási ékszereket, azok meg tudják mutatni a világnak. Íme itt van a nem tudom melyik királynőnknek a koronája, meg a jogara, meg a nem tudom én micsoda. Itt van ez a gyémánt, az a gyémánt. Nézzétek, milyen gazdagok vagyunk, mi megmutatjuk nektek. Sokba kerül ez az őrzés, de kifizetik ezt az angolok. És meg tudják mutatni a világnak az ő kincseiket. Testvérek, nekünk, mint gyülekezetnek nincs más kincsünk, nekünk nincs koronánk, meg nem tudom micsoda. Nekünk a Krisztus cselekedetei vannak, nekünk ezeket őriznünk kell. Meg kell fizetni az árát, ami sokszor egy nagy ár. Meg kell fizetnünk, és így tudjuk megmutatni a körülöttünk élő embereknek a mi kincseinket, a szeretetnek, a hitnek, a bizalomnak, és a többinek a kincseit. Itt nekünk kell fölragyogtatni, más ki fogja. Ha ide bejön valaki, akkor ezeket kell, hogy lássa, ezeket kell, hogy megízlelje, hogy így mondja, megtapasztalja valamilyen formában. A Krisztus cselekedeteinek, csak imádkozni tudunk, hogy Urunk segíts nekünk, egyénenként is, meg gyülekezetnek is, hogy meg tudjuk őrizni, ami nálunk van, amit te bíztál ránk, a te cselekedeteidet. Urunk, segíts, mert magunktól képtelenek vagyunk erre, hogy eleink is őrizték, mi is őrizhessük, és továbbadhatjuk, adhassuk a mi utódainknak a te cselekedeteidet. Segíts őriznünk a te cselekedeteidet, melyek a mi boldogságunk, melyek a mi örömünk, ahogy a 92. Zsoltárban olvassuk. Végül bátorítja az Úr Jézus őket erre, azt mondja, hogy aki győz, vagyis aki kitart az én cselekedeteimben, és őrzi azokat, az részt veszek az én királyi uralmamban. Részt vesz az én királyi uralmamban. Jézus úrrá tértetett ugye az egész mindenség fölött, ahogy olvassuk a Bibliába. Ő úr az egész mindenség fölött. És egyszer ezt az uralmát, amikor visszajön, meg fogja valósítani, és minden szem meg fogja ezt látni. És akkor megvalósul az, hogy összetöri az ő ellenségeit, mint a cserépedény. Egyiptomban, amikor egy uralkodó tróra lépett, akkor a tróra lépési szertartásnak egy része volt, hogy egy cserépedényt összetört, amivel azt jelképeztek, hogy az ellenségét így fogja összetörni. Lehet, hogy ez a kép játszik itt közre. Jézus az utolsó ítéletben összetöri az ellenségét, és ott lesznek vele az ítéletben az övéi, ahogy mondta a tanítványoknak, részesíti az övéit az ő dicsőségébe. És azt mondja nekik, ez talán a még nagyobb biztatás, mert az is nagy biztatás a tiatiraiaknak, hogy mi nem a rossz oldalon fogunk állni, hanem a jó oldalon állunk a Krisztus visszajövetelekor, mellette leszünk, hanem azt is mondja nekik Jézus, hogy és nektek adom akkor a hajnalcsillagot. Aki győz, megkapja a hajnalcsillagot. A hajnalcsillag meg maga Jézus. Olvassuk a Jelenések könyvéből, hogy ő a ma fényes hajnali csillag. Jézus neki adja önmagát azoknak, akik megőrzik a földön a cselekedeteit. Azoknak a hívőknek, akik kitartanak mellette, és teszik azt, amit ő mond, nekik adja végül Jézus önmagát. Testvérek, ezt fölmérni nem is tudjuk, hogy ez mi. Ez megint csak valami kis sejtelem, hogy ez nagyobb dolog, mint hogy részt veszünk Jézus mellett az utolsó ítéletben, és nem a rossz oldalon állunk, hanem a jó oldalon. Megkapjuk Jézust. Önmagát adja annak, aki kitart mellette. Neki adom magamat, és mindazt, ami az enyém, és mindazt, ami én vagyok, és aki én vagyok. Ez a legnagyobb jutalom lesz, testvérek, a kitartó hívőknek, a győztes hívőknek. A legnagyobb jutalom. Enyém lesz Jézus. Enyém lesz az Úr Jézus. Neki adom a hajnalcsillagot. Őrizzétek, testvérek, és őrizzük külön-külön is, de együtt is őrizzük Jézus tetteit, hogy az utolsó ítéletkor a jó oldalon állhassunk, és végül miénk lehessen a Krisztus. Hadd biztosson most ezzel bennünket az Úr Jézus arra, hogy tartsuk meg, ami nálunk van. Őrizzük meg az ő cselekedeteit. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Jézus, köszönjük néked, hogy te nem csak régen, hanem ma is szólsz hozzánk is itt élő gyülekezetedhez. Segíts, Úrunk, bennünket, hogy mi, akik között olyan sokan vagyunk, akik el tudjuk mondani, hogy kegyelmedből szeretünk téged és egymást is, hogy van a szívünkben irántad való hit és bizalom, akik el tudjuk mondani, hogy szolgálatokat végzünk, akik el tudjuk mondani, hogy kitartás is van bennünk, akik el tudjuk mondani azt, hogy gyarapodás is van az életünkben, gyülekezetünkben. Segíts, hogy mi meg ne romoljunk. Segíts, hogy őrizni tudjuk mindezt a kincset, amit nálunk letettél. Őrizni tudjuk egy ellenséges világban, és ne csak őrizni, hanem felragyogtatni a te cselekedeteidet. Segíts nekünk ebben, Urunk, mert magunktól képtelenek vagyunk. Magunktól erőtlenek vagyunk. Olyan könnyen megadjuk magunkat. Akár anyagi igények, akár emberi elvárások, szokások, divatok megtörnek bennünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy hűségesek legyünk, és őrizzük, ami ránk van bízva. Segíts, Urunk Jézus, hogy ezzel dicsőítsünk meg téged. Ezzel magasztaljunk téged ebben a világban, egyénenként is, és mint gyülekezet is. Köszönjük néked, hogy így szólsz hozzánk is, és tanítasz bennünket ma is. És áldunk azért a bátorításért, amit a szívünkre helyeztél. Hogy akkor, ha ez így lesz, akkor egyszer ott állhatunk veled, és uralkodhatunk veled együtt az ellenségeiden, legyőzve őket. És köszönjük te néked azt a még nagyobb kincset, hogy bírhatunk majd téged, ami kikutathatatlanul csodálatos, megváltó Úrunkat. Kérünk téged arra, hogy hadd lelkesítsen ez bennünket, arra, hogy őrizzük, ami nálunk van, őrizzük a te tetteidet. Köszönjük néked, Úrunk, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, családjainkat, egyéni életünket. Kérünk betegeinkért, hogy állj mellettük gyógyító, felemelő szereteteddel, és vonzad az ő szívüket magadhoz, és ha lehet, gyógyítsd meg őket. Imádkozunk hozzád a gyermekeinkért, hogy munkálkodj a szíveikben, a te igéd által, és add, hogy hozzád térjenek, benned hívőkké legyenek. Imádkozunk hozzád, Urunk, templomunk ügyéért, hogy azt is te tartsd kezedben, és add, hogy megfelelő időben ez megépülhessen a te dicsőségedre. Kérünk téged arra, hogy légy jelen gyülekezetünk hétköznapjaiban is, áld meg hétközi alkalmainkat is, és dicsőítsd meg magad közöttünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket, egész életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Hirdetem nektek, hogy következő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk benneteket az ifjúsági órára, hétfőn este, kedden a biblióráról, ezeket a mostani gondolatokat fejtegethetjük, beszélhetjük egy kicsit tovább. Kisifire hívunk benneteket, az énekkarra, a hittanórákra, minden alkalomra, ami előttünk lesz, és Isten kegyelméből megtartásra kerül. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Ha Isten éltet minket és segít, akkor nem jövő vasárnap, hanem utána való vasárnap lesz az úrasztala megterítve, újbor ünnepe alkalmából. Jövő vasárnap, ha minden igaz, akkor megint Hotorán Gábor hirdeti az igét, mert Debrecenbe megyek egy ottani gyülekezet hívott prédikálni, és már azzal a szándékkal hívtak oda, hogy szeretnének adakozni a templom építésre, és akkor ezt várják, hogy elmenjek. Ez többször elő fog most fordulni, hogy néha-néha nem leszek itt, mert el kell mennem máshova prédikálni, hogy aztán ott valami adomány szülessen a templomunkra. Úgyhogy ezt hordozzák türelemmel a testvérek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérek, az záróénekünket énekeljük el, a 199. énekünket. 199. Az éneknek az első és az utolsó versét énekeljük el, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Tehát 199 első és utolsó versét, és utána pedig a himnuszunkat.
Oh.